Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit, én Csepei Adrián vagyok. Itt van velem a stúdióban napjaink egyik legmagasabban jegyzett magyar operaénekese, Barát Emőke.
Szia, üdvözlet a hallgatóknak!
Hát, nagy régi vágyam volt az, hogy beszélgessünk, úgyhogy kicsit fogok így rajongani, hogyha megengeded.
Köszönöm!
Igazából a te indulásod az nagyjából egybeesett azzal, amikor én így nagyon aktívan elkezdtem az operával foglalkozni újságíróként, ami nyilván azt is hozta magával, hogy rengeteg előadásodat láttam, illetve valahogy nyilván keresztezték sokszor egymást az útjaink. Ez nyilván azt jelenti, hogy te énekeltél, én hallgattam, szóval az enyém volt a könnyebb rész belőle. És hát most tulajdonképpen ott tartasz, hogy nem tudom, hogy van-e ennél feljebb.
Van.
Csak hogy ha valaki nem szereti az operát, akkor mondjuk el neki, hogy ami eszembe jut most hirtelen, az, hogy nyilván nyertél egy csomó versenyt, ezt majd beszélünk róla. Jelenleg te vagy a MÜPA évad művésze.
Igen.
Ami egy nagyon szép rang. Van egy exkluzív lemezszerződésed, ugye a Warner Erato. Hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki szólistaként egy ilyen lemezszerződést kap. És hát olyanokkal áll színpadon, akik tényleg a krémek krémje, tehát például Filip Jaruzsky-val partneri művészi viszonyban állsz, ami igazából tényleg nem tudom, van-e ennél csodálatosabb.
Igen, azt gondolom, hogy nem panaszkodhatok, tehát minden, ami történik velem, az sokszor, főleg abból indulok ki, hogy honnan indultam, milyen körülmények, ami nem rossz körülmények, csak hogy nem feltétlenül adott ahhoz, hogy az ember világkarriert, vagy világszintű karriert tudjon csinálni mondjuk komoly zenében. Szóval tényleg nagyon szerencsés vagyok, de nem is vertikálisan képzelem el azt a többet, hanem inkább horizontálisan. Uh-huh. Tehát hogy azért nagyon sok lehetőség van, mégis nagyon sok ötlet, nagyon sok dolog van még a fejemben, amit szeretnék csinálni, és az inkább csak a látóterem tágításának lehet mondjuk az eredménye. Tehát nem arra gondolok, hogy hogyan tudnék még följebb, mert ez egyébként sosem érdekelt, hanem azt, hogy én magamból mit tudok kihozni, és ahhoz szerintem a legjobb módszer az, hogyha az ember szélesebben tudja a világot szemlélni.
Hát neked most erre minden lehetőséged megvan, gyakorlatilag repkedsz a világ egyik pontjáról a másikra, és a legrangosabb, legnemesebb operaszínpadokon, illetve koncertszínpadokon lépsz fel. Tudod, hogy mondjuk egy évben hány előadásod van, hány fellépésed?
Teljesen változó. Volt egy pár évvel ezelőtt egy cikk arról, hogy ki volt a legtöbbet koncertező művész, és nem is tudom, hogy kit hoztak ki Magyarországról. Talán Várjon Dénes, aki tényleg rengeteget koncertezik. És akkor arra gondoltam, hogy hát azért én megszámolom, hogy én akkor abban az évben mennyit koncerteztem. Beleszámoltam a nyilvános főpróbákat is amúgy, mert azért az is közösség.
Igen, koncert, tehát, igen.
67. Tehát az több, mint egy. Egy héten.
Több, mint egy héten egy.
Tehát, hogy nagyjából az nagyon sok. Az nagyon sok. Tehát azt akkor úgy kell elképzelni tényleg, hogy két naponta néha, úgy, hosszú hetekig gyakorlatilag, nem tudom, turnék, stb. Egymás egyáltalán.
Hát és akkor egyik pillanatban, nem tudom, Tokióban, a másik pillanatban Párizsban is túlzással.
Voltak ilyenek, igen, voltak durvák, meg egyébként a Covid alatt lettek volna még egészen durva utazási tervek, tehát aha, ilyen napot kellett volna váltanom visszafele.
Jézusom!
Tehát mindent elmosott a Covid, de Ausztráliából lepültem volna Torontóba. Tehát nyár volt télve ráadásul. De nem, semmi nem jött össze belőle. Hát ezeket
azt milyen volt egyébként megélni? Mert azért úgy képzelem, hogy ez bármennyire is fárasztó, azért ez egy nagyon szép dolog is, meg egy nagyon inspiráló dolog, hogy ennyi helyen mindenhol lelkes közönség vár, és értékelik, amit csinálsz, és akkor hirtelen a nagy semmi.
Amikor az első karantén volt, 2020 tavaszán, az nagyon jó volt. Én 3,5 hónapig nem koncerteztem egyáltalán. Én őszinte leszek, baromira élveztem. Aha. Nekem ez nagyon kellett. A másodikat már nehezen viseltem, ugye az ősszel volt, akkor már az idő se volt olyan jó, tehát akkor kezdtünk igazán rájönni, hogy ez nem fog csak úgy befejeződni.
Igen.
Tehát ez ennél sokkal durvább, gondoltuk. Mert ugye az elején még szerintem mindenki úgy pozitív volt, hogy jaj, majd túl leszünk rajta, meg mit tudom én. És akkor is már volt egy csomó ismerősöm, aki mondta, hogy 2021 vége, és most látjuk, hogy még tovább is fog ezt tartani sajnos. Úgyhogy, tehát nekem már jövő évi koncertemet már lemondták.
Már lemondták.
De szóval az a probléma, hogy ez egy ilyen dominó. Na most ebben a konkrét esetben az volt, hogy Oroszországban lenne a koncertem, Oroszországban nagyon-nagyon alacsony az oltottak aránya, most nagyon rossz helyzet van ott, emiatt nem tudnak koncerteket tartani, bevételkiesés, és emiatt le kell mondani a jövőbeli koncerteket, azokat a koncerteket, amik mondjuk többe kerülnek.
Aha.
És az egyike az én koncertjeimnek, amit lemondtak. Szóval ez van, és ez teljesen kiszámíthatatlan, és nem tudom még, hogy mi fog történni a következő fél-egy évben. Tehát. De hát egyébként én bármit, tehát én elfogadtam, hogy ez nem az én döntésem.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt el tudod fogadni, mert alapvetően azért ti úgy működtök, hogyha egy tényleg nagyon ismert, vagy egy sztárénekes napló, vagy mi ez, naptárát megnézed, akkor sokszor 2-3 évre előre tudja, hogy hol fog turnézni, lemez megjelenések, felvételek, minden előre megvan. Tehát szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy te ezt így el tudod engedni. Ez nem rajtad múlik.
Hát kénytelen voltam. Egy dolog van, ami nagyon-nagyon fájt, az a Bayerische Staatsoper beli debütálásom.
Igen, az ugye nagyon, München.
Az München lett volna. Nagyon-nagyon fáj, az mai napig fáj, de hát így...
És ez halasztódott? Az mi lett volna?
Hát nem, mert ugye az a baj, hogy egy ilyen színháznak ugye 3-4, akár 5 évre előre megvannak már a tervei. Ha ahhoz ragaszkodni akar, azt a konkrét produkciót, ez Castor és Pollux lett volna, Remo, azt nem tudja már beilleszteni. Tehát most lehet, hogy örökre el kell engednem, hogy én ott énekelni fog, de az is lehet, hogy majd jön. Tehát, hogy én egyébként hiszek a gondviselésben, és vagy jön, vagy nem. Tehát nem csinálok ebből a nagyon nagy lelki kérdést amúgy most már.
Alapvetően a repertoárod a barokk opera köré épül, tehát nagyon sok művet énekelsz, például a 1600-as évekből főleg, és igazából ez szerintem egy nagyon sokszor feltett kérdés, de muszáj megkérdeznem, hogy hogyan kerültél közeli kapcsolatba a barokk operával, mert nem ez a legtipikusabb, hogy mondjam, kapudrogja az operának. Nálam fordítva működött, én előbb szerettem meg a barokk operát, mint bármi mást, de nem tudom, hogy ez nálad hogy alakult.
Én igazából gyerekkorom óta nagyon közel vagyok a zenéhez, tehát hangszereken játszottam, nővérem is zenész, 8 évvel idősebb nálam. Úgyhogy nekem ő egy kicsit útmutató volt ebben, mert akartam őt utánozni, vitt koncertekre, tehát én még mindig kamasz voltam, és ő már a Nemzeti Filharmonikusoknál játszott, és persze, hogy akkor kaptam koncertjegyeket, mindig mentem hallgatni. Sokszor elvitt a nővérem az operába is, balettekre, nagyon szeretem a balettet is. Szóval én szerettem az operát, de nem tudtam elképzelni még akkor 15-16 évesen, hogy megérintett, de nem tudtam, hogy nekem van egyébként hangom. Szóval kórusban énekeltem, meg ilyesmit, csak így az opera éneklés az így nem volt a terveim között, minden más volt, az nem.
De mi, várj, azt tudom, hogy a zongora művészi pálya érdekelt.
Igen, zongora, hárfáztam is aztán.
Sőt, azzal föl is vettek a zene.
Igen, aztán nagyon érdekelt a zenetörténet, zenei újságírás, tehát minden csupa zenés dolog, de nem az opera éneklés. Egyébként kamara együttesben énekeltem, tehát az is érdekelt, hogy esetleg akkor ilyen kis formátumú ének együttesben mondjuk például szívesen énekeltem volna, és el is kezdtem, de nagyon hamar kiderült, hogy hát oda túlságosan, szolisztikusan énekelek. Tehát egyszerűen nem működött, nem tudtam már
betagozódni.
Nem, így van. Úgyhogy ezt így el kellett engedni, és akkor úgy fogalmazódott meg bennem, hogy akkor a szóló. A barokk opera? Hát igazából én a barokk zenét nagyon szerettem mindig is. és az valahogy így magától hozzájött a barokk opera, leginkább Monteverdi, tehát a 17. századi olasz barokk zenet. Maga az opera, mint műfaj születése, ugye ez egy 17. század eleje, 1607 az első opera, az egy ilyen különleges korszak, a manierizmus, képzőművészetben is, és a zenében is, és ez engem nagyon megérintett ez a korszak, zenetörténeti, meg történelmi minden szempontból. És tulajdonképpen így csöppentem bele. Nem feltétlenül tudtam még akkor se, hogy nekem egyébként van affinitásom a barokk zenéhez. De az is lehet, nem tudom, hogy mi volt előbb, hogy már megvolt az affinitásom, és így derült ki, vagy annyit hallgattam, hogy kialakult. Tehát, hogy, de az is lehet, hogy ez így a kettő együtt.
De azt meg tudod fogalmazni, hogy mitől lesz valakinek, tehát mitől lesz valaki jó barokk opera énekes?
Hát szerintem az elsődleges dolog, hogy nagyon kell szeretni ezt a műfajt. Mert hogyha valaki azért vállal el egy barokk opera szerepet, mert jó színházban van, vagy nagyon jól fizet, vagy mit tudom én, bármilyen szempontból presztízse van, attól az még egyáltalán nem biztos, hogy jó lesz. Meg attól még, mert az énekes jó. Hogyha nem szereti a barokk operát. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint mondjuk a Wagner, vagy Puccini, vagy bármelyik más szerző esetében, hogy nagyon kell szeretni, különben hiteltelen lesz. Tehát azok az énekesek, akikkel én dolgozom, ők imádják a barokk zenét, és ezért úgy, ahogy én is, és ezért nekünk nagyon, nagyon nagy élmények ezek a koncertek. Amúgy, ami a készségeket illeti, virtuozitás kell, tehát az kell, hogy a hang nagyon szaladjon, pörögjön, agilis legyen. Tehát kell hozzá egy bizonyos fokú virtuozitás, ami nem minden hang sajátja. Tehát, hogy lehet fejleszteni, de szerintem van egy limit, hogy meddig lehet azt fejleszteni.
Tehát mondjuk, ha valaki nem hallgat operát, akkor ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ha valaki Wagner énekes, akkor egy sokkal súlyosabb, nehezebb, akár lomhább, bár nem szeretem ezt a kifejezést, de hogy egészen másfaj súlyú hangra van szükség, mint mondjuk egy ilyen nagyon mozgékony, nagyon díszített barokáriához.
Így van, tehát ezért Wagner énekest nem fogunk barokk repertoárban hallani.
Bár te énekeltél Wagnerben, csak nem egy klasszikus Wagner szerepet.
Ez így volt. Az erdei madárka Siegfriedben, ugye Wagner tetralógiájában. De az egyébként nagyon érdekes, az egy nagyon kis szerep, és nagyon barokkosan van megírva. Még maga a szerkezete is egyébként olyan barokkosan van fölépítve.
Kis trillázós az egész.
Abszolút, tehát hogy lehet, hogy ott Wagner egyébként valamilyen barokkos... direkt használt ilyen barokkos stílus elemeket, nem tudom.
Hát igen, az ilyen, a madár, mint olyan azért egy
az a barokkban nagyon, nagyon mindig visszatér, és ilyen madár éneket imitáló barokkáriák nagyon sok van.
Igen. És milyen érdekes, hogy ha megnézzük ugye a repertoárod másik végpontját, mondjuk a, nem tudom, énekeltél Messient, akinek meg a madár, meg az egész életművét áthatja, tehát ő ornitológus is volt, és hogy milyen szépen összeér a, mondjuk a 17. század a 20. századdal.
Igen, és egyébként a Messian produkció az egyébként az életem egyik legcsodálatosabb zenei emléke marad. Az egy egészen különleges élmény volt, igen. Mert egyébként maga, hogy a darab a Saint-François, tehát az hiszi Szent Ferencről szóló opera, szünetekkel együtt kb. 7 órára jött ki, de egy ilyen elképesztő méretű zenemű. Tehát nagyon fajsúlyos, és időben is ugye hosszú. Ezért nagyon ritkán adják elő, nagyon nehéz is szerkezetileg, tehát olyan karmester, aki ezt el tudja vezényelni, nagyon kevés van, el akarja vezényelni, nagyon kevés van. Azt hiszem, hogy ez egy egészen különleges dolog volt, és ott az angyal szerepét énekeltem, úgyhogy azért mindig megtalálnak ezek a szerepek, az angyal, a madár, meg... De egyébként ez így már változóban van, tehát a hangom is változóban van, és most már inkább találnak meg a húsvér karakterek, mint ezek a szimbolikus karakterek.
És például tudatosan, hát gondolom tudatosan tervezed nyilván a repertoárodat, de hogy például nem tudom, Mozart irányába nyitottál, az amiatt is volt, mert a hangod így alakul, vagy erre felé szeretnéd alakítani a hangod?
Mindkettő. Tehát igazából ez... Nem egyértelmű, hogy egy jó kérdés, mert nagyon, nagyon sokszor azt gondolnánk, hogy az ember, a énekes ösztönösen követi a hangjának alakulását. Most úgy beszélek, mint hogyha lenne egy másik énem. De egyébként...
De egy kicsit olyan is, nem?
Hát olyan, olyan. Mint hogyha lenne ott egy kis élő lény, vagy valami fura dolog, ami ott van bennem, és figyelnem kell rá, vigyáznom kell rá, reggel első dolgom az, hogy megnézem, hogy minden oké, jól szól, rendesen zárnak a hangszagok, oké, jól van, akkor mehetek dolgomra. Szóval nagyon fontos, igen, a hang változását követni, ami egy teljesen természetes folyamat. Nagyon sok mindentől függ, tehát nyilván életkortól, nőknél hormonok, minden befolyásolja, és van a hangnak egy érési folyamata. Uh-huh. Énekeltem én egyébként sokszor már Mozartot, tehát hogy ez nem, meg ugye többféle repertoárt szoktam azért én énekelni, nem csak barokkot, de most abszolút tudatosan dolgozom a repertoár bővítésen, tehát a Mozart, Haydn operák, azok, és következő években lesz több Mozart produkció is. Úgyhogy hát ez nagyon sok energiát igényel, és úgy érzem, hogy most megint egy olyan periódusban vagyok, amikor be kell bizonyítanom megint, hogy igenis a hangom az egy újabb stádiumba érkezett, és én magam is. Kicsit úgy érzem magam, mint 10 évvel ezelőtt, akkor is nagyon kellett tepernem, hogy mindenkinek bebizonyítsam, hogy elég jó vagyok. Most megint ugyanez az időszak van. De nem félek tőle, vagy nem
tehát zavarom. Ez inkább izgalmas a
számodra. Igen, mert tudom, hogy most nem akarok beképzelt hangzani, de tudom, hogy így a helyes, tehát hogy uh-huh. érzem. Ennyi.
Na menjünk vissza egy kicsit, több mint 10 évvel ezelőttre. A Műpa csinált veled egy kis filmet, és abban látom azt a nagyon kedves történetet, hogy hogyan nem láttad végül Filip Jaruzelskit a 3. emeleten álló jeggyel a Műpában. Hát vagyunk néhányan ebben az országban, akik annyira megszállottak vagyunk, hogy tényleg diákkorunkban is a 3. emeletről képesek voltunk, már ülve, állva, már minden bajunk volt, földön, fetrengve hallgatni. Tehát, hogy igen, tehát... Ennek a másik, tehát a párja a Bécsi Operába, Wagnerre sorba állni állójegyért.
Jó, Istenem, borzasztó. Igen.
És hányszor csináltam, és úristen, nagyon sok, szerintem heteket töltöttem az életemből, hogy állójegyre vártam, és aztán, hogy állójeggyel Wagnert nézhessük. Na szóval, hogy hát igen, mi, amikor nem engedhettük meg magunknak, akkor tudom, hogy te is oda jártál diákjeggyel fel a 3. emeletre, és hát egyszer majdnem láttad Jaruzelskit, ezt nem. Egyrészt egy picit meséljük, hogy ki a Jaruzelski, tehát ez...
Igen, Filip Jaruzelski a egyik legnagyobb jelenleg még mindig aktív éveiben járó kontratenor. Tulajdonképpen lehet, hogy ő a leghíresebb igen. kontratenor a világon.
Igen, szerintem feltétlenül.
Holott nagyon sok jó kontratenor van amúgy, még rajta kívül is, csak ő... Hát ő egy különleges valaki, úgyhogy szerintem az ő nevét konkrétan mindenki ismeri, aki a barokk operát szereti, és hát úgy nem láttam őt, hogy hát zeneakadémiára jártam, és órák után rögtön szedtem a sátorfámat, és rongyoltam a Műpába, ahol hát ugye ilyenkor közelharc megy a... Nem tudom, hogy most is az megy el.
Régen az volt.
Hát könyöklés ment a jegyekért, mert... De így sikerült például a Cecilia Bartolit is meghallgatnom, aki a másik ikon. És hát meg volt már, megszereztem a jegyet, és akkor nagy boldogan csörtettem fölfelé a 3. És akkor bemondták, hogy Filip Jaruzelski nem jött el. Nagyon-nagyon kiborultam.
Szegény.
És, de ott maradtam, tehát végighallgattam, mert azért nyilván a más többi énekes is érdekelt, és egyébként egy tök jó kontratenor lépett be helyett a Max Csencsik, és ő is szuper volt. Úgyhogy végülis nem volt hiányérzetem, csak egy kicsi.
Hát nem tudom, hogyha elképzeljük azt, hogy mondjuk oda lopózom egy időgép segítségével, és azt mondom, figyeljem őket, ne izgulj, mert mondjuk 12 év múlva, vagy 10 év múlva majd a Jaruzelskival fogsz fellépni, akkor szerinted hogy reagál az akkori énedre?
Hát, leugrom a 3., nem tudom, de egyébként nem, tehát, hogy én soha nem jutottak eszembe ilyenek, hogy...
Komolyan nem, soha. De még ilyen álmodozás nem, szintjén sem?
Nem. Nem, ezt az élet rendezte így.
Ez annyira érdekes, mert ez mindig egy örök kérdés, hogy mindig voltak történelmileg, nemzetközileg is nagyon magasan jegyzett, nagyon sikeres énekeseink, de hogy soha nem volt egy olyan, nem is tudom, egy kulcs, amit így át lehet adni, hogy figyelj, ezt csináld, és akkor te is majd, nem tudom, Marton Éva, Miklós Erika, Rost Andrea, bárki leszel. Tehát, hogy nincs egy ilyen egyetemes recept, hogy hogyan lesz valakiből világsztár.
Nincs, mert minden ember más. Az biztos, hogy tehetség nélkül nem megy. Ez most lehet, hogy ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de nagyon sokan nem sok tehetséggel próbálnak nagy karriert csinálni. Ez főleg manapság a közösségi médiának a igénybevételével. Egyébként ezt nagyon sokan el is érik.
Hát orosz fronton láttak nagyon hardcore dolgokat.
Én már minden fronton láttam. Barokban is sokan vannak, akik már nagyon nagy figyelemre tesznek szert, és nem feltétlenül gondolnám, hogy azt megérdemelnék, de nagyon ügyesen használják a közösségi médiát. De hát ez egy másik téma, ez erről én órákat tudnék beszélni, mert nagyon el vagyok keseredve egyébként.
Ezt nagyon, például Siff Andrással készítettem interjút, neki erről nagyon, nagyon sarkos véleménye van, egyezik a tieddel.
Valószínűleg egyetértek igen. Vele, igen.
És ezt nagyon sokan mondják, hogy a külső rengeteget számít az opera színpadokon is. Hát ugye ismeri mindenki a nagyon gonosz, nagyon aljas sztereotípiát, ugye a nagy darab Wagner énekesnőkről, akik kimennek ilyen viking jelmezben énekelni. Nyilván nem ez van már évtizedek óta, nem ez.
Nem, mert ez már, ezt mai napig megkérdezik, hogy mi a foglalkozásom, mondom, hogy opera énekes vagyok. Akkor neked nem kövérnek kéne lenni?
Ez komolyan
igen,
megkérdezik.
Igen, ezt így konkrétan meg szokták kérdezni, hogy akkor ők nem kövérek, és akkor mondom, hogy ez minden szempontból kiakasztó egy kérdés egyébként.
Igen, ez mindenkire nézve sértő.
Igen, ez mindenhogy sértő, mert egy kerekebb hölgy is lehet énekes, meg egy nagyon vékony hölgy is lehet opera énekes, tehát ez, és régen is így volt.
Hát igen, tehát, most nem tudom, úristen, ki a Patricia Petibon is egy kifejezetten
nagyon,
filigrán.
Nagyon filigrán, igen. De hogy mondjam, tehát egy Wagnert nem egy filigrán hölgy nem fog tudni végig énekelni egy 4-5 órás Wagner operát, bocsánat. Tehát, hogy meg lehet nézni a Wagner énekeseket, hát egy-két hölgy közöttük masszívabb.
Igen, de gyönyörű.
Persze,
nők,
de hát
basszus, a hangjuk miatt megyünk.
Csak hogy olyan, ők ilyen, nagyon sok közöttük a skandináv származású, tehát ők nem feltétlenül ilyen kis francia filigrán típusúak, de hát attól még gyönyörű nők, és másként, tehát egy ilyen Wagner szerep elő adásához azért iszonyatos fizikai energia kell, tehát ez nem Rossini, ez nem Mozart, ez Wagner, tehát hogy aki ismeri az operát,
más.
Az tudja, hogy az egy kemény fizikai munka. Úgyhogy... Igen, tehát hogy régen, de régen is voltak, hát Maria Callas is lefogyott, tehát ő is lefogyasztotta magát szerencsétlen, mert annyit piszkálták
magát egész
hogy...
életében.
Igen, de hát miért gyötörte magát, mert valószínűleg piszkálták őt, hogy fogjon le. És ez volt az 50-es évek, 40-es, 50-es évek, nem tudom. Tehát, hogy ez nem ma volt. Volt másik énekesnő, a Deborah Voigt,
igen.
Tehát ő is egy kicsit kerekebb, teltebb hölgy volt az pályája elején, és őt is gyakorlatilag nagyon piszkálták ezzel, hogy fogjon le. Lefogyott, és megsínylett a hangja, tehát hogy meg lehet hallgatni, hogy énekelt a fogyás előtt, és hogy énekelt a fogyás után. Tehát azért nagyon meg kell gondolni azt, hogy... De szóval itt azért 30 kilókról van szó, tehát igen. Nem 5 kilóról.
Hát meg, hogy milyen hatással van az ember lelkére az, hogy őt belekényszerítik abba, hogy változtassa
hogy
a testét. Tehát, hogy a hang azért nagyon, nagyon szorosan a lelkeddel összefügg. Tehát persze. Gondolom, hogy nem tudsz csak úgy belibbenni a színpadra, hogy fél hétkor még nem tudom, a városban dudálsz, és dühöngsz, és akkor felmész hibátlanul énekelni. Nyilván technikailag igen, de hogy azért ez egy lelki meló is.
Persze, hát mondjuk koncert napján az ember az egész napját ennek szenteli. Nem lehet. Vannak olyan ismerőseink persze, akik tudják valamilyen szinten a civil életüket folytatni. Meg akinek például gyereke van, annak nincs is más választása sokszor. Tehát muszáj a gyerekét ellátni. azon a napon is, amikor előad a színpadon, de azért nem ideális. Tehát én tudom magamról, hogy aznap, amikor koncert van, aznap nem nagyon tudok ilyen nagyon földhöz ragadt dolgokkal foglalkozni. De hát ez is, ugye nem vagyunk egyformák, van akinek persze lehet, hogy ez könnyebben megy, de nekem nem.
Hát azt szokták mondani, nyilván külföldi énekesek közül többnyire sztár énekesekkel interjúzom, mert ők azok, akik eljönnek és megszervezik nekik, hogy a sajtóval beszéljenek, és nagyon sokan mondják azt, hogy tulajdonképpen a leginkább talán a sportoló karrierhez hasonlít az, amit ti csináltok. Tehát az, hogy mész, mind a világversenyről világversenyre mennél, edzés, neked próba, gyakorolni kell otthon, egyedül, erőnlét, étrend, abszolút. Mindenre oda kell figyelni.
Abszolút, és minden befolyásolja a lelkiállapot, hogyan alszunk, ugye az étrend, ahogy mondtad, nagyon-nagyon fontos. Nehéz. Tehát aztán, amikor az ember a színpadra kimegy, akkor kint kell hagyni a problémákat, le kell tenni. Különben nem lehet 100%-ot nyújtani. Nem lehet félváról venni, tehát aznak nem lesz olyan. Muszáj kint hagyni. És ez egyébként nagyon-nagyon nehéz. Én ezt el is szoktam, tehát én ezt vizualizálom.
Amikor... Tehát van egy ilyen kis rituáléd?
Hát tulajdonképpen így elképzelem, hogy minden, ami... Hát egy eltolom magamtól, tehát még mielőtt még színpadra kell menni, öltözőbe vagyok, és akkor így el szoktam képzelni, hogy minden, ami most nyomja a lelkemet, vagy bármiféle probléma, de miniatúr probléma is lehet, hogy mit tudom én, ja, még azt még ki kell fizetnem, mit tudom én, azt még meg kell írnom azt az e-mailt, mit tudom én, és akkor eldöntöm, hogy nem, ezek most mind nem fontosak, és ezek mind várhatnak, és akkor így elképzelem, hogy így eltolom magamtól őket. És ez mindig segít.
Hát ez egy nagyon jó általános jó tanács bárkinek szerintem, bármilyen nagy feladat előtt.
Hát igen. Ott akkor úgyse tudom megoldani őket, tehát mit tudok csinálni? Arrébb teszem őket.
És akkor ehhez képest mit lát a külvilág? Az, hogy Emőke csodálatosan szép ruhákban fölmegy, csillog, ragyog a színpadon, csodálatosan énekel, és hát másfél órát melózott plusz a szünet. Tehát, hogy vicces ez, hogy mit látunk abból, ami a valós munka.
Hát igen. És a művészek a színpadon ugyanolyan emberek, mint bárki más, ugyanolyan problémákkal, és ezért nehéz ez egyébként, mert hogy a mindennapi problémák tetejében még ott van a munkákkal járó stressz, ami egy különleges típusú stressz, tehát nem egy átlagos, nem is mindenki képes ugye ezt kezelni. Sokszor maguk a művészek sem, tehát nagyon sok ember lelki élete rámegy, vagy alkoholizmus, stb. Tehát, hogy azért ez sajnos nem egyedi eset. Az biztos, hogy kell hozzá egy nagyon kemény idegrendszer, nem árt külső segítség is néha, akár egy
pszichológus.
Egy pszichológus segítség, ugyanúgy, mint a sportolóknak van sportpszichológusuk. Azt gondolom, hogy a zenészeknek is kellene, hogy legyen, legalábbis a szólistáknak. Mindenképpen.
A zenekari tagok is egyébként nagyon sokszor számolnak be arról, hogy iszonyú magas a mondjuk a depressziós emberek aránya a zenekari árokban. Mert hát ez tényleg olyan, főleg, hogyha valaki nagyon híres zenekarban játszik, mindenhol nyilván, de hogy arra még akkor rájön az is, hogy tényleg turnézol egész évben gyakorlatilag. Ugye a bécsi filharmonikusokban nagyon sok magyar muzsikus játszik, és ők gyakorlatilag folyamatosan úton vannak, de hát nyilván itthon is mondhatjuk a fesztiválzenekart, és rengeteget lépnek fel.
Nagyon nehéz egyébként, mert miért csináljuk? Hát sokszor megkérdezem magamtól, hogy miért választottam ezt, miért csinálom ezt, annyi mindent feláldozok érte. És ha az ember azon gondolkozik, hogy mit veszít el, akkor az depresszióhoz vezet. Tehát csak és kizárólag úgy lehet ezt csinálni, hogyha az ember arra gondol, hogy mit nyer vele, mit kap. És nagyon sok mindent lehet kapni vele általa.
És nagyon sokat adsz másoknak vele.
Igen, természetesen.
Kapsz tehát, erről hogy... visszajelzést? Most nyilván a taps az egy nagyon azonnali és primér visszajelzés, de hogy másfajta, nem tudom, leveleket.
Nagyon sokat kapok, igen. Sokszor kézzel írott levelet is kapok, azt inkább idősebb emberektől. de nagyon sokszor e-mailt, Instagramon írnak, Facebookon írnak. Igen, kapok szinte napi szinten kapom az üzeneteket, és nagyon jól esnek. Néha tényleg nagyon bensőséges üzenetet is küldenek, hogy nem tudom, most ezt és ezt a felvételt hallgattam, és hogy ez nekem mennyit ad. Volt olyan, aki azt mondta, hogy meghalt a fiam, és az ön felvételét, Pergolizi Stabat Mater felvételt, amit a Zsaruszkival vettünk fel, azt hallgatja minden áldott nap. Tehát azért vannak itt kemény dolgok.
Hát ezt lelkileg is, nekem is most így összeszorult a torkom, hogy hát az a mű konkrétan
arról szól. Igen.
Hát igen, és akkor nyilván, hogyha neked vannak, ne hagyj Isten magánéleti problémáid, attól még ugyanúgy kell teljesítened a színpadon.
Igen, nagyon sokszor egyébként maga ez fura, egy kicsit lehet, hogy mozgó Isten hangzik, de hogy az én saját problémáim sokszor, hogy ott vannak bennem nyilván, hiába hagyom kint, ahogy így mondom, hogy eltolom őket, de azért sokszor van az, hogy színpadon vagyok, és valamit énekek, és így ez az érzés az mégiscsak előjön, és segít abban, hogy az éneklésem még szíveszólóbb legyen. Uh-huh. És mondjuk én nagyon-nagyon könnyen tudok azonosulni a karakteremmel, tehát valahogy mindig megtalálom minden karakterben a saját történetemet is, és ez szerintem tök jó egyébként, mert ez szerintem autentikussá teszi a szerepformálást.
Nagyon érdekes ez, hogy kívülről is mennyivel másabb egy-egy karakter, egy-egy más operaénekes megformálásában. Tehát én is írtam már, nem mondanám rajongói levélnek, de én is írtam már nem emlékszem, valamelyik Wagner napok után egy énekesnőnek, hogy én most értettem meg, és most értettem meg a karakter motivációit, én eddig utáltam az ő karakterét, és most valahogy ez megváltozott. Nem lett a kedvencem, de hogy valami más oldalát meg uh-huh. tudtam mutatni. És ez nyilván túlmutat az éneklésen, tehát itt színészi játékról beszélünk, ami egy másik ilyen neurológikus pont az operaénekeseknél, mert nagyon gyakran szerintem nagyon igazságtalanul éri az a vád őket általánosan, hogy jó, hát neki csak az a lényeg, hogy szépen énekeljen, és hogy mit csinál a színpadon, az meg uh-huh. másodlagos. Ez felsziszentél te is. Én ezt nagyon, nagyon gonosz, és nagyon, nagyon nem igaz.
De meg egyáltalán érzem. Nem igaz. Tehát, hogy meg nem lehet ezt egy kategóriába sorolni a prózai színészettel. Uh-huh. Nem lehet. Tehát nálunk kötve van minden, meg van mondva, mit kell énekelni, milyen hangmagasság, a szüneteket mi tartjuk be általában. Mondjuk nyilván van, amikor kicsit szabadabban lehet énekelni, mondjuk van egy a cappella rész, tehát mondjuk szólóban énekelhettek egy rész, vagy akármi, de nagyjából azért ez nagyon ritka, általában azon azt kell énekelnem, ami a kottában le van írva, és punktum. Tehát, hogy olyan nagyon sok szabadságom nincsen. Az én eszközöm opera énekesként az lehet, hogy megválasztom, hogy hogyan formálok meg egy szót, hogyan közvetítek egy szót, egy zenei frázist, milyen hangszint használok, ahhoz milyen arc, milyen tekintetet társítok. Szóval egy kicsit limitált az eszköztár.
Hát igen. Egy alapmeló, ami elég nehéz.
És akkor még énekel is kell kívülről tudni a szerepet, etc. Szóval, hogy azért nem olyan egyszerű, de most írtam, eszembe jutott egy példa. Pár évvel ezelőtt egy koncerten voltam, mármint azóta voltam már más koncerten is, de most így hirtelen eszembe jutott egy. René Papét nagyon szeretem, uh-huh. német származású basszus énekes. Ő nekem az egyik kedvencem, tehát ő az ember egy csoda. Tehát ő maga...
Volt vele interjúnk itt a VMN-en, azt hiszem.
Tényleg?
Igen, kipróbált a rolleremet, erre emlékszem. Nagyon-nagyon kedves.
Ő maga az ős erő. Tehát a zene, az csak úgy ömlik belőle, és én nem beszéltem, egyszer futólag láttam, és kicsit találkoztam vele, de nem beszéltem vele, nem tudom, hogy milyen ember. De amikor kinyitja a száját, és elkezd énekelni, akkor az ember elkerül egy teljesen másik dimenzióba, egyszerűen döbbenet, és Schumann Dichter Liebét énekelte, ami egy dalciklus, a költő szerelme magyarul, és azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy már a legelején azt mondja a szöveg, hogy ich liebe dich, tehát szeretlek, és azt úgy mondta, úgy énekelte azt, ezt a mondatot, hogy nekem elkezdett folyni a könnyem, mert már most is teljesen meghatódok, hogy így eszembe jut. Elkezdett folyni a könnyem, és onnantól kezdve a darab végig nekem csak folyt a könnyem, és utána már a végén már zokogtam, tehát így ültem végig az egész koncertet. Tehát egyszerűen olyan hatása alá kerültem a hangjának, ahogy a szavakat formálja, ahogy a német, amit imádok, imádom a német nyelvet, ahogy ő azt a saját anyanyelvén, ahogy én ezt közvetített, ezt az egész drámai dalciklust, és ő ott állt, egyedül is ott volt a zongora, és nem történt semmi. Uh-huh. Csak azt énekelte, ami le volt írva kottában, és azt gondoltam, hogy ez a tökéletes előadás. Uh-huh. És nem kellett itt semmit pluszba csinálni, nem kellett cigánykereket állni, nem kell, mit tudom, Mórik, semmi. Tehát, hogy amikor, de hát ez a zsenialitás.
Most az jutott eszembe, amikor a Dmitri Horosztovszki lépett fel itt utoljára a műpában, sajnos ő már nincs közöttünk, és akkor már tudtuk, akkor már túl volt az első kemoterápiás kezelés sorozatán, és aztán nagy daganat következtében hunyt el, és hál' Istennek még láthattuk itt őt a műpában, és nekem ott volt egy hasonló pillanatom. Egyrészt az, hogy végig zokogta a félnézőtér, mert hát azt láttad, hogy egy ember gyakorlatilag visszajött a halálból, és még mindig ad magából, és a végén a közönség soraiból zarándokoltak a nők a színpadhoz, mindenféle életkor, és vitték a virágcsokrokat. És hogy eleve milyen furcsa gesztus volt, ugye az egy megszokott dolog, hogy az operaénekes nők virágot kapnak, és nyilván a férfiak is szoktak, de nem annyira jellemző, és hogy itt megfordult az egész, és a hála, a szeretet, hogy mennyi mindent kapsz egy művésztől, az annyira kézzelfogható volt szinte ott.
Egyébként érdekes, ő is egy ikonná vált már az életében, mert igen, ugye ezzel a ősz fehér hajával, amit már nagyon fiatalon megtartott, mert mondjuk egy férfinál, az is fura egyébként, ha befestik, már van, aki befesti, de hogy ő úgy döntött fiatalon is már, hogy megtartja ezt a nagyon ősz fizimiskát, és hát ő azért egy gyönyörű férfi volt, szóval, és szóval itt jön a képben az, hogy valaki válhat ikonikussá az éneklés által, és pluszban még a külsej által is. Tehát, igen, hát nála ez így egybe jött. Egy karizmatikus valaki volt, és iszonyatos rajongó táborral. Tehát persze az, hogy ő visszajött, és akkor újra koncertezni kezdett, azért az komoly dolog volt, és igen, hát nehéz.
Ez mennyire jellemző az opera világra, mondjuk az utóbbi, nem tudom, 5-10 évben ez a díva kultusz, az mindig nagyon erősen megvolt, és most ugye említetted a közösségi médiát, ami egy kicsit ezt még akár erősítheti is, de én úgy érzem, hogy néha inkább torzítja, hogy kiből lesz díva, úgymond díva, és ki az, aki valódi díva.
Hát tudod, kiből lesz díva? Aki eldönti magáról, hogy ő díva akar lenni, mert manapság így működik. Tehát, hogyha a közösségi média, hát a közösségi média szintjén nézzük, akkor nagyjából azok a dívek, akik úgy kijelölik magukat. Tehát, hogy ugye a közösségi média az adott 10 millió foci szakértő, 10 millió politikus, 10 millió virológus, tehát mindent ad. Tehát, hogy ezért az Instagram tud adni végeláthatatlan divát, végeláthatatlan modellt, már mindenki modell, már mindenki akármi. És ezek azért nem szabad elfelejteni, ezek komoly, ezek hivatások, tehát hogy általában az emberek sokat tanulnak, hogy elérjenek egy bizonyos szintet, uh-huh, akármelyik ugye szakmában, hivatásban, és emiatt én egyébként nagyon remélem, hogy egyszer becsődöl a Instagram. Ez egy ilyen titkos, mocskos vágyam, hogy egy nap így vége legyen, és csak az igazi tehetségek törjenek utat maguknak, de ez már szerintem, ez már nem fog megtörténni. Szóval az az igazság, hogy ugye azokról az emberekről, akikről most beszéltünk, Filip Jaruzsky, René Papé, és az összes ő úgymond diva, akik te most mondtad, akik magyar hallgatók ismerhetnek, ugye Marton Éva, Rost Andrea, Tokod Ilona, tehát őket divának nevezzük, mert ők a saját jogukon, tehetségük által váltak divává. És nem volt kétséges, hogy azért csinálnak karriert, mert fantasztikusan énekelnek. Ez ma már nem ilyen egyértelmű, sajnos. És ez engem annyira bánt, mert szóval nem tudom, hogy Schiff András mit mondott egészen konkrétan. Nagyon, tudom, hogy ő nagyon, nagyon keményen ki tudja fejezni a véleményét. Valószínűleg egyet értek vele ebben, hogy...
Majd megmutatom.
Jó.
De na, azt mondta, hogy mindegy, egy konkrét énekesnőről kérdeztem, és azt mondta, hogy nem szeretne ebben a témakörben nyilatkozni, mert nagyon ellentétes a véleménye a közvélekedéssel.
Jó, én remélem, hogy nem rólam volt szó.
Nem rólam.
Világ dőlne össze benne, mert én nagyon szeretem az ő
Nem játéket. Rólad volt szó. Igazából csak egy jelenség kapcsán említettem meg valakinek a nevét, és ő azonnal azt mondta, hogy ő nem, és nyilván egy nagyon népszerű énekesnőről van szó. És azért lássuk be, vannak ebben a szakmában, mint a, hát tulajdonképpen ez is zeneipar, ha nem is könnyű zene, és nem is rock and roll, de hogy vannak túlkapások, tehát vannak
abszolút.
Akik. Egyébként én azt gondolom, hogy ez bizonyos tekintetben szórakoztató tud lenni. Karmestereknél is van azért egy-kettő ilyen nagyon extravagáns figura.
Hát, sőt, főleg, hát most egyre jobban, tehát az, hogy egy fiatal karmester, aki egyébként, mit tudom én, akármelyik nagy zenekarnak már a vendégkarmestere, vagy állandó karmestere, bocsánat, és nagyon jó, tehát nincs vele gond, nagyon tehetséges, de emellett jó képű, és nagyon szívesen tesz föl képet magáról a konditeremből, megmutatván
és
a kockáit.
Az a durva, tudom, hogy kire gondolsz, vagy kikre gondolsz, igen.
Tehát, hogy ez már
egy... szólisták igen. Közül is rendszeresen van, félmeztelen,
ettől
kép,
én, bocsánat, engem ettől kiráz a hideg, nem bírom tovább ezt.
De szerinted ez tehát így lerombolja a mítoszát a komoly zenének?
Abszolút. És az a baj, hogy azt látom, hogy a közönség, én nem tudom, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, hogy ezt elkezdte, ami marketing gépezet, elkezdte tolni ezeket az embereket, akik bohockodnak a színpadon azért, hogy több figyelmet kapjanak, és hogy szórakoztassák a közönséget néha. Igen, számomra alantos módon, mert átírnak zenedarabokat, jazzesítenek, mit tudom én, milyen darabokat azért, hogy könnyebben eladható legyen, a közönséget tapsoltatják. Én ettől felmászok a falra, tehát én ezt nem bírom. És vagy az, hogy elkezd, vagy van egy újabb generáció, akiket a közösségi média kinevelt, mert sajnos azok, akik most 25 és 30 között vannak, nagyon sokukat nem is a szüleik neveltek föl, hanem a közösségi média, mert a telefonukat nyomkodták, és én még abba a generációba tartozom, ahol amikor nem volt még ilyesmi, volt még iviv, amire 5 naponta fölnézett az ember, és kész, mert otthoni asztali számítógépen is kész, de hogy nekem volt szociális életem emberekkel, és nem fotókon, meg posztokban kommunikáltam, meg adtam hírt magamról, amiről egyébként azt gondolom, hogy senkit nem érdekel. Valahol így úgy néha azt gondolom, hogy néha így kiteszem azt, hogy mondjam, volt egy koncertem, és azon szoktam gondolkozni, hogy tulajdonképpen ez érdekel valakit?
Figyelj, engem mindig.
De nem,
most már tudod.
Aztán én... látom, hogy vannak emberek, igen, akiket érdekel, mert mondjuk szeretik, ahogy énekelek. Én azért lekapcsolnám azt az Instagramot, vagy meg a közösségi médiát egy hétre. Nekem ez, látod, egy kicsit beakatnálom ez a téma egyébként.
De szerinted ez mondjuk olyan szintig hatással van a szakmátokra, hogy mondjuk egy szereposztást is
igen.
Meg tud változtatni?
Igen. Lemezszerződéseket adnak.
Mert hogy nyilván ne legyünk igen. Hülyék, mondjuk az, hogyha nem tudom, a Messi átigazol a Barcelonából valahová, azt tudjuk, mert hát láttuk, hogy az mennyi anyagi vonzata van, hány meszt fog eladni utána az új csapata, mit nyer azzal.
Na jó, valaki. De hát ő milyen focista.
Hát na igen, csak
szóval,
hogy...
Nekem nincs gondom egyébként azzal, hogyha valaki nagyon-nagyon tehetséges, és mondjuk van hozzá egy valamilyen marketing fogás. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem vagyok teljesen prehisztorik, tehát hogy azért elfogadom.
Nem vagy teljesen barokk.
Nem, tehát azért értem én, hogy kell azért fejlődni, meg és például a Yu Javang jut eszembe, ugye a kínai származású zongoraművész, aki hát nem egy mindennapi figura, szóval igen. Főleg ezekben a iszonyatosan magas sarkú cipőkben, ugye miniruhákban kivonul a színpadra, aztán úgy zongorázik, mint egy istennő. Úgyhogy, és onnantól kezdve azt mondom, hogy engem nem érdekel, hogy milyen cipőt vesz fel, nem érdekel, hogy milyen rövid a ruhája. Jó, el tudja vonni a figyelmet, nem az enyémet, de mondjuk van, aki el tudja. de ugyanakkor azt gondolom, hogy itt ebben az esetben belefér, mert egyszerűen annyira fantasztikus, de amikor valaki a tehetségtelenséget próbálja leplezni az ilyen marketingfogásokkal, azt nem, azt én nagyon nem.
Hát igen, mert pont amielőtt beültünk a stúdióba, arról beszélgettünk a szerkesztőnkkel, Dián Dórival, hogy neki borzalmas volt az első opera élménye, nekem szintén, tehát mondjuk én senkit nem javaslok, tehát ne a Don Giovannire vigyétek először a gyereketeket.
Engem is arra vittek el.
Komolyan.
És elaludtam.
Igen? Akkor te szerencsésebb voltál, mint én, mert engem sokkolt a zárójelenet, vagy így a vége. Tehát, hogy nem tudom, nekem borzalmas élmény volt. Én úgy jöttem ki, hogy az életembe többet nem akarok operába menni. És aztán innen jöttem vissza úgy, hogy ma meg tényleg rajongásig szeretem a műfajt, de nem jön vissza mindenki. Tehát, hogy elég egy nagyon szar élmény, tehát ha megnézel egy rossz előadást egy nagyon gyenge főszereplővel, vagy akár több nagyon gyenge szereplővel, akkor utána onnan nehéz visszahozni ezt a műfajt szerintem.
Igen, nem feltétlenül kiskorban kell elkezdeni az operai nevelést. Vagy hát el lehet kezdeni olyan, mit tudom én, olyan balett előadásokkal, ami a gyerek kompatibilis, diótörő, mit tudom én, tehát hogy szoktatni a gyereket a színházhoz. Aha. Nem feltétlenül egy Mozart operával kell kezdeni, az biztos.
Igen, vagy ha igen, akkor se a Don Giovannival.
Garázsfuvolával lehet.
Igen, szóval értem, amit mondasz. De egyébként, ha így visszagondolok mondjuk egy, nem tudom, most már nem tudom pontosan megmondani, de mondjuk egy 15 éve, talán lehet, hogy egy picit már több, a barokk opera is kifejezetten trendivé vált, és nagyon, nagyon izgalmas volt látni, hogy egyébként ennyire váratlanul, ennyire felkapottá váljon valami, ami amúgy tök régi, és nyilván minden opera, vagy a legtöbb opera, ami nem kortárs, az régi, de hogy ez szerkezetét, hangulatát, hangzását, mindenét tekintve régi, és mégis egy hatalmas rajongótábora lett, és pont egy másik interjúban említetted, hogy ez a képzésben is már jelentkezik, tehát nagyon sokan szeretnének a barokk felé orientálódni, tehát úgy sejtem, hogy ez a revival, ez így kinevelte azokat az embereket, akik már eleve emiatt léptek el, vagy lépnek erre a pályára.
Abszolút. Tehát ugye maga a régi zene mozgalom, az a 70-es években indult, ugye akkor alakultak különböző együttesek, de hát ezek a zenészek tulajdonképpen azzal szembesültek, hogy nincsenek igazán hangszerek, ugye a barokk hangszerek más felépítésűek, más húrozásúak, a hegedűk, a csellók, nagybőgők, tehát hogy más a vonó, tehát hogy egy csupa, tehát minden szinten más az egész, ugye a hangzás, ugye nagyon sok feljegyzés marad arról, hogy kell előadni, de valójában ezt sose tudjuk.
Aha.
Nem fogjuk sose megtudni, hogy hogyan adták őket elő. Úgyhogy ez teszi ezt az egészet igazán izgalmassá, és ez egy fantasztikus táptalaja a régi zenészek közötti harcnak, mert hogy ugye vérre menő viták tudnak folyni arról, hogy mit hogyan kellene előadni.
Igen, de nem viccelek, ez olyan, mint a hip-hop. Tehát, hogy ez konkrétan ilyen, hogy mondjam, akkor ilyen szakadékok vannak.
Persze, szájkarate megy YouTube-on. Nem, ez hallgass meg, ez. Tehát, hogy ebben nem fog senki igazságot tenni.
Igen.
Azt nem szeretem, amikor már nyílt utálkozás megy, mert az szerintem nagyon gyerekes. Tehát szerintem hagyjuk egymást élni. Szóval legyen előadói szabadság, tényleg. És ugye hát az az izgalmas a barokk zenében, hogy végtelen számú mű várja még mindig a felfedezést. Tehát a könyvtárak tele vannak művekkel, amiket kéziratokkal, amit soha senki még nem nyitott ki azóta, hogy becsukták 300 évvel ezelőtt. Úgyhogy itt nagyon komoly dolgok vannak. És ez ugye nagyon sok munkát az a zenészeknek, ezért nagyon sokan csak akár egy szerzőre specializálódnak rá, és vannak olyan rajongók, akik nem hajlandók más zenét hallgatni, csak is kizárólag barokk zenét.
Hát rá lehet amúgy felesen.
Rá lehet kattani nagyon.
Nagyon, nagyon keményen, és ez tényleg olyan, pláne most, mert tényleg, hál' Istennek egyre több a felvétel, amihez hozzá is férsz, és nem kell bemenni mondjuk a, nem tudom, a zenei gyűjteménybe, hogy kikölcsönözzél valamit, amit már nem tudom hányszor előjegyeztél, és még mindig valaki másnál van, hanem most már hozzá. Ugye?
De sok ilyen volt.
Igen, és hogy most már hozzáférsz ezekhez, sőt, bárki készíthet már felvételt, és bárki elmondhatja, hogy szerinte ezt, vagy azt, vagy amazt, hogy kellene előadni. Tehát, hogy nagyon izgalmas terepe ennek az internet egyébként. Most az, hogy a hangminősége milyen, erről is véremenő viták folynak, hogy hol és hogyan, és milyen, nem tudom, minőségben szabad zenét hallgatni, komoly zenét, milyen hangfalakon, meg ilyenek. De hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és egyébként te magad is, úgy sejtem, hogy ilyen kis felfedező, vizsgálódó, kutató alkat vagy. Most már így el is árultad egyébként, hogy nagyon érdekel a zenetörténet, de például a saját szólólemezed, ami az Erátónál jelent meg, az nagyon izgalmas, mert hogy egy barokkzeneszerző nőt helyeztél a középpontjában. Mesélsz arról, hogy miért pont őt és hogyan kerültél kapcsolatba vele?
Hát tulajdonképpen az nem teljesen a saját ötletem volt, hanem ezt valaki ajánlotta. Hogy tulajdonképpen miért nem Barbara Strozziról Strozzi portréalbumot készítek, és 400 születésének 400. évfordulója volt 2019-ben, és akkor arra gondoltam, hogy ez tök jó ötlet. Tehát igazából van egy-két felvétel a műveiből, De nem olyan sok, tehát és azért azok a művek megérdemlik, hogy föl legyenek véve, és...
Csak hogy ezt így helyezzük kontextusba, ez nem azt jelenti, hogy ilyen izgalmas kis, nem tudom, tehát hogy ezek a maga korukban, vagy korábban is sikeres művek voltak.
Abszolút, elő is adták ezeket a műveket. Ő volt az első női zeneszerző, akit el is ismertek, tehát ő Francesco Cavalli tanítványa volt, és ugye másik fontos barokk zeneszerző, ugye azt is mondják róla, hogy kurtizán volt.
Hát igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez ugye egy eléggé, hát nem tudom, szerinted meg fogjuk tudni valaha, hogy pontosan mi volt az ő státusza, vagy mit lehet, nem tudom, hogy ezt mennyire lehet elhinni, mert én nagyon durvákat olvastam.
Hát ő egyedülálló anya is volt.
Azt is olvastam, hogy akitől a gyerekei voltak, megerőszakolta őt.
Igen, tehát, hogy ő azért egy elég kemény életúttal rendelkezik. És...
Igen, de mondjuk ez azt is jelenti egyben, hogy ellentétben mondjuk a férfi zeneszerzőkkel, ő se az egyház támogatását nem élvezte, se mondjuk egy nemesnek a udvari zenésze nem volt. Tehát ő a saját jogán lett sikeres.
Igen, de mondjuk az ő apja, Guido Strozzi, ő egy költő, bocsánat, most ezt
igen,
lehet, hogy azt mondom,
igen,
költő
igen,
volt.
Igen.
Tehát ő támogatta őt. Azért az úgy, tehát hogy nekem azért, engem az ő története azért fogott meg, mert ez egy nagyon modern történet egyébként. Uh-huh. Hogy a 17. század első felében van egy tehetséges lány, és az apja iskoláztatja.
Ez egyébként szerintem tehát, hogy ez még ma sem annyira egyértelmű, hogy
hát
ez művészi pálya.
Hát ezután több száz éven keresztül ugye a nőnek egyáltalán nem volt ilyesmire lehetősége, hogy tanuljon, és ilyen úri hóbortokkal foglalkozon, hogy zeneszerzés. Tehát, hogy ez azt még 200 évvel később is nagyon különlegesnek számított. Tehát nem azért van több férfi zeneszerző, mert a férfiak jobban komponálnak, tehát, hogy ezt le kellene azért fektetni egy-két ilyen alapvetést, hogy azért nem volt annyi női zeneszerző, mert a nőknek nem volt lehetőségük úgy tanulni zenét.
Hát, vagy akár tiltott is volt.
Vagy bármi egyebet egyébként, ha már itt tartunk. Igen. Úgyhogy...
Igen, imádom ezt, hogy amikor erről beszélgetek, és akkor jönnek, hogy jó, és akkor miért nem tudsz egyet se felsorolni? Hát azért, mert nem volt lehetőségük, hogy azzá váljanak. Igen. Mi volt a... Tehát úgy képzelem, hogy amikor felveszed valakinek ha nem is a komplett életművét, de azért ez egy átfogó portré lemez lett tulajdonképpen. Hogy ilyenkor közel kerülsz azért ahhoz, aki ezeket a zeneműveket komponálta, tehát hogy van egyfajta ilyen, nem akarom túl misztifikálni, de hogy ez azért mégiscsak egy ilyen lelki kapcsolódás. Hogy mit éreztél utána ezzel a Barbara Strozzival kapcsolatban?
Az, hogy milyen jó lenne vele találkozni, és milyen jó lenne, ha tudná, hogy 400 évvel később előadják a műveit, mert valószínűleg nem gondolta volna. Biztos vagyok benne, hogy nem gondolta volna, hogy akár fenn is marad. Vagy. Tehát, hogy ez nagyon fura dolog egyébként, mert egy művész alkot valamit, és nem tudjuk, hogy miért alkotjuk, miért csináljuk azt, és miért veszek lemezre bármit is. Mert lehet, hogy, tehát hogyha meghalok, akkor a hangom mégis fennmarad azokon a lemezeken, valamit, amit én adtam elő, én tettem, én vittem véghez, az utókorra hagyok. Tehát szerintem minden előadó művész, minden kreatív művész valamit azért csinál, egy író azért ír, mert valamit az utókornak akar hagyni. De egyáltalán nem biztos, hogy amit csinálunk, az tényleg fenn fog maradni. Erre sosincs garancia. Úgyhogy szerintem valószínűleg ezt mondanám meg neki, hogy nyugodjon meg. Most is tudjuk, hogy ő kicsoda, és értékeljük.
Hát akkor nem kérdezem meg, hogy kivel ülnél le az általad, gyakran énekelt, vagy nagyra tartott zeneszerzők közül egy vacsorára. Bár én Handelre tippeltem volna.
Igen, hát érdekelne, hogy ő milyen volt. Igen, meg Mozart is érdekel.
Mozart is.
Bár szerintem ő tőle megijednék, tehát szerintem ő teljesen kettős volt, hogy hát, szinte legyek.
Egyébként most az Örkény stúdióban az Eszterházi 33 változat Haydn koponyára című darabjában, ugye a Mozart, na az teljesen kettős az a Mozart.
Hát tehát, szerintem hogy... valószínűleg az is volt, igen.
De ezért ez nagyon érdekes, hogy mennyire pont az ellentétét tanítják nekünk. Tehát, hogy amikor akár... Én nagyon jó zeneiskolában nevelkedtem, és nagyon sok érdekes dolgot tanultunk. De azt látom, hogy az átlag zeneoktatásban Magyarországon már teljesen kilúgozzuk a zenetörténetet is, a műfajokat is, tehát, hogy így szinte azt nevelik belénk, hogy ez miért unalmas ez az egész, amit komoly zenének hívnak.
Szörnyű. Tehát én a középiskolát egy sima gimnáziumba kezdtem el. Ennek az iskolának azért sok mindent köszönhetek is, például a legjobb barátnőmet. De nagyon, nagyon sok minden nem volt olyan nagyon jó, olyan szempontból, hogy nem voltam a helyemen. Tehát én akkor már nagyon zenész akartam lenni. Volt egy ilyen jelképes énekóra. Gondolom, ez nem tudom, hogy te milyen gimnáziumban jártál, de gondolom nátok is az volt, hogy ami az átlagos magyar, ami nem zenei.
Igen, edesen én reál gimibe
jártam.
Igen,
hát akkor jó esetben van egy darab énekóra, amilyen arra jó, hogy az ember levelezzen, kajáljon, meg nem tudom, egyéb leckéket írjon, vagy olvasson, tehát nem tudom, hogy ti miket csináltatok az alatt.
Hát nagyjából, igen.
De hogy szerintem én voltam az egyetlen ember, aki ott figyelt.
Igen. Mert nálunk én voltam az egyetlen ember.
Érdekelt, és akkor hirtelen, amikor jött egy ilyen, hogy jó, akkor dolgozat. És akkor hirtelen én lettem az osztály sztárja, mert akkor Chopin az hogy kell írni? Hogy kell emő hogy kell írni? Szóval, hogy akkor igen, tehát, hogy ez szörnyű. De aztán érdekes, hogy volt olyan osztálytársam a gimiben, aki abszolút nem, tehát semmi köze nem volt a komoly zenéhez, és egy 8 évre rá megjelent a koncertjeimen a barátnőjével, aki nagy rajongó volt, és mondta, hogy hát jöttem most téged hallgatni, és a következőr is fogunk jönni, mert hogy a barátnőm is. És akkor így elkezdett érdeklődni. Szóval sose lehet tudni egyébként. Ez nagy hiányosság az oktatásnak, hogy egyszerűen nincs beemelve tehát, hogy nem az, hogy a zenét, vagy, tehát, hogy, hanem hogy egy alapműveltség kialakítása. Uh-huh. Tehát, hogy persze be kell magolni ezt, meg reáltárgyak, meg évszámok, meg mit tudom én, nagyon sok mindent be kell magolni, ömlesztve, és az ember ki tud úgy jönni egy középiskolából, hogy nem tudja, hogy ki volt Franz Schubert. Szörnyű.
És az így állhat elő az a helyzet egyébként, amin itt azért én jót kuncogtam magamban, ugye nyilván mindig egyeztetjük, hogy ki az, akiket szeretnék az adott Popfilter évadba meghívni, és nagyon régóta rajta vagy már a listámon.
Köszönöm.
És akkor mindig az van, hogy az embernek, tudod, legyen, nem tudom, tehát legyen irodalom, de legyen zene, legyen egy kis sport, legyen egy kis ez, legyen egy kis az, tehát be kell osztanunk, hogy egy adott évadon belül mi a jó arány. És akkor... úgy is, hogy egyébként én imádom a komoly zenét, nagyon gyakran ennek a komoly zene esik áldozatául, mert tulajdonképpen ez egy réteg műfaj, és ja. Akkor így van, egyszerre beszélgetek valakivel, aki tulajdonképpen egy réteg műfaj képviselője, miközben világsztár.
Hát egy kis, igen, hát egy nagyon kis világsztárja.
Egyébként azt nem gondolnám, hogy ez nagyon kis világ, csak nem biztos, hogy annyira így az érdeklődésünk homlokterében van, de azért én nekem volt már olyan élményem, külföldön, én nem tudnám egyébként, azt hiszem Amerikában, de nem akarok hülyeséget mondani, hogy amikor kiderült, hogy magyar vagyok, akkor a te nevedet emlegették.
Komolyan?
Igen. Igen. Mondták, hogy van ez a magyar, ilyen nagyon furcsa nevű szoprán, és akkor elkezdett szegényként mondani, hogy és akkor mondom, Emőke. Igen, 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 és akkor azonnal. Uh-huh. Tehát, hogy nekem volt már ilyen élményem, úgy is, hogy nem kifejezetten komoly zenerajongó környezetben beszélgettünk. Tehát te egy ismert név vagy, és azért, ha belegondolok, most az jutott eszembe, amikor a René Fleming volt néhány éve Magyarországon, és a műsorfüzetben is benne volt az, hogy ő milyen ékszereket visel. És ez emlékszem, hogy akkor így olvastam a fórumokat, hogy nagy felháborodást keltett, hogy mi az már, hogy itt kiárusítja magát, és hogy mi az, hogy oda kell írni. Hát basszus, egy híres opera énekesnő, aki végig turnézze a világot, és mindenféle megjelenései vannak, az egy nagyon-nagyon komoly reklámértékkel bíró.
Biztos.
Ugye?
Igen, most az a kérdés, hogy el kell dönteni, hogy kinek mi fér bele. Tehát, hogyha valakinek ez belefér, hogy, mert ugye például nagyon sok művész, Rolex művész, és akkor ugye hirdetik, meg mit tudom, föl kell viselniük kell, meg sopár, meg nem tudom miket, tehát, hogy így nekem ilyenre még nem volt alkalmam.
Kedves hallgatók, ha van valamelyik cégnek itt képviselője.
Nem, de egyébként én nem zárkóznék el ilyesmitől, de engem ilyen világmárkák nem érdekelnének sosem. Tehát én sokkal szívesebben hirdetnék valamit, ami mit tudom én, egy fiatal, mondjuk divattervezőnek a ruháit, aki, tehát hogy valakivel így összeállni, akinek jó az.
Tehát, hogy annak más jelentése van.
Igen, tehát, hogy én nem akarnék olyat támogatni, aki már így is tele van lóvéval. Már most így, tehát, hogy én valami...
Ez nem egy nagyon, nagyon jó üzleti stratégia.
De én meg nem is vagyok az a típus, aki a nagyon jól tudja magát marketingelni, mert én nekem ilyen ideáim vannak, meg ilyen álmaim, hogy a föld jobb hely legyen, meg mit tudom én a gyerekeink számára, és... Nem tudom, szerintem ez a buddhista hozzáállás, hogy a világnak már nem nagyon van szüksége sikeres emberekre, hanem inkább a hasznos emberekre, meg a jó emberekre van szükség szerintem, és siker, de hát most mi a siker? Az, hogy valaki, nem tudom, milyen brilliánsokkal el kell énekelni, hát ez elmondhatom, hogy ez semmiféle örömet nem okoz szerintem. Lehet, hogy a bankszámlát kicsit megduzzasztja, de ez szerintem, tehát ez már ezerszer bizonyítva van, hogy a pénz tényleg nem fogja a boldogságot növelni egy ember életében. Úgyhogy igen, tehát hogy igazából a világsztárság a komoly zenében egy teljesen más jellegű dolog azért, mint mondjuk a popzenében, vagy mondjuk a film szakmában persze, mert egy réteg, nagyon réteg műfaj, de azt el kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon azért még mindig nagyon a tradicionális vonal van jelen. Tehát a komoly zene az egy nagyon specifikus dolog, bizonyos emberek érdeklődnek iránt, stb. És szóval ez egy szeparált világ. Uh-huh. Például Franciaországban ez teljesen másképp van. Ott átjárás van az emberek között. Ott például most olyan Filip Jaroszkit tudom megint emlegetni, simán meghívják egy reggeli talk show-ba.
Hát igen,
megszólítják az utcán. Ő nem tud metróval járni, mert tuti, hogy rászállnak.
Hát emlékszem, a Juan Diego Floreznek az esküvőjét élőben közvetítette a perui állami televízió.
Na jó, erre még viszont azt mondom, kit érdekel. Bocsánat.
Na jó, de hogy érted, az is egy...
Tehát örülök neki, de... Szóval, hogy azért, na, de ez egyébként, ezek a élőben közvetített esküvők, hogy csak nem a angol királyi családról van, szóval akkor nem értem, hogy igazából miért olyan érdekes.
Én azt sem, bocsánat. Ezzel én egyedül vagyok, azt hiszem.
De szóval azt gondolom, hogy ezt például tök jót csinálják a franciák, hogy ott... Ott egyébként a énekeseket tudják szinte popstárként kezelni. Uh-huh. Tehát viszont Franciaország tele van híres, nekik híres énekesekkel, akik máshol nem is énekelnek. Nem. De Franciaországban meg akkora rajongó bázisuk van, hogy nem igaz.
Hát igen, ugye az a szerencsés együttállás, ha az adott ország kvázi piaca el tudja tartani.
Hát a Franciaország ugye egyrészt egy nagyon nagy ország, másrészt nagyon gazdag kultúrában, és nagyon sok színháza van, és van pénz rá. És az, hogy az ember elmegy egy ilyen olyan egy miniatűr városba, miniatűr, hát egy kisvárosba, mondjuk Nancy, vagy Saint-Étienne, vagy, tehát most mondok ilyen olyan francia városokat, ahol az ember amúgy nem megy el különösebben, és ott is vannak tök jó színházak, tök jó programmal, tök jó szezonnal minden évben. Uh-huh. És ezek mind munkát adnak a francia énekeseknek. Meg nem csak franciáknak egyébként. Tehát én is énekeltem egy csomó francia Igen. vidéki színházban, és nagyon szeretek. Bármelyikbe elmegyek, szívesen énekelni.
És ott akkor ezek szerint értő közönség is van.
Abszolút, tehát, hogy... de hát, hogy egyébként nem is tudom, hogy most Metzben énekeltem, ott nincs színház, hanem... de opera is. Egyébként van opera is. De van egy tök jó koncertterem, és Luxemburgban jönnek át emberek. Tehát, hogy ott attól még meg kisváros, nem csak a metzi emberek fognak oda elmenni, hanem akár Párizsból is elmennek.
Hát viccelsz egy jó opera előadásért bárhová.
Hát igen, így beszél az igazi opera rajongó.
Hát igen, voltak már érdekes zarándoklataim. Szóval igen, tudunk erről mesélni. De ez tényleg ilyen, hogy egy jó előadás, az egy olyan élmény, amire egész életedben emlékszel. Tehát én el tudom mondani, hogy nem tudom, mi volt a top 3 opera élményem, és akkor ezeket gyűjtögeted, mint egy ilyen kis képzeletbeli, nem tudom, útlevél, hogy itt ezt láttam, itt ezt láttam, itt ez énekelt, és akkor utána bekövetem az Instán azt, akit láttam, és egyébként korábban nem ismertem, de a színpadon tetszett. Tehát igen, ez szerintem egy életforma, nem csak az énekeseknek, hanem az opera rajongók számára is. Hát itt például a Wagner napokon mindig van egy amerikai házaspár, nem tudom, hogy te találkoztál-e velük, akik mindig összeöltöznek, és nagyon-nagyon kedvesek, és minden évben meg vannak tervezve az outfitek, hogy melyik este mit fognak, milyen szín, milyen kalap.
Tehát ők egy divat bemutatót is tartanak.
Igen, és egyébként én ezt a részét imádom az operának, hogy megadod a módját, és kiöltözöl. Tehát én nem bánom azért nagyon, hogy ezeket a külsőségeket megtartjuk. Az mondjuk a másik kitétel, hogy a színpadon az első a tehetség legyen, és minden más csak utána jöjjön.
Erről eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt a Budapest Operában voltam valamilyen előadáson, és bejött egy család, egy amerikai turista család az előadásra, és a pasikáboly kalapba volt, és úgy be... Nagyon kiakadtak a mögött elők. Szóval én azt mondom, hogy egyébként persze opera legyen mindenkié, és hogyha akkor eldöntötték on the spot, hogy akkor most meghallgatjuk ezt az előadást, jó legyen, tehát hogy persze jó farmerba, de azért, tehát azért a kalapot vegyél már le. Szóval igen.
Hát ez egyébként egy lét, tehát régen, még mielőtt a ugye annak idején az operában is volt Wagner bérlet, és ugye nekem Wagner bérletem volt, hát ez se egy normális dolog mondjuk, hogy az az első, amit veszel, amikor Pestre költözöl, de hát imádom Wagnert, és iszonyat szórakoztató volt látni, amikor jöttek a turisták, láttad ugye a ruhájukról, hogy turisták, és hát az volt a koreográfia mindig, hogy megvették a jegyet, mert az nem számított nemzetközi viszonylatban drágának, és akkor az első felvonás után tik-tik-tik-tik, mindent lefotóztak, pózoltak, és mentek is el. Na hát, mennyire megszívták, mikor a Rajna kincsére jöttek, mert ott nincs szünet.
Ezt végig kell
két
ülni.
És fél órát végig kell ülnöd.
Igen.
Úgyhogy ez iszonyú vicces. De hát így van ez. De aztán lehet, hogy közülük van, aki ott ragad, és akkor legközelebb már céltudatosan megy, hogy barátem őkét szeretné látni a színpadon.
Egyébként nekem ez nagyon furcsa, de most már vannak, akik tényleg azért jönnek, mert... Tehát, hogy most már azért, amikor van egy szólóestem, akkor el kell hinnem, hogy...
De ne hülyéskedj, ez neked tényleg nehéz meg elhinni?
Hát, figyelj, én szerintem... Azt hiszem, hogy most már lejön ebből a beszélgetésből, hogy egyébként egy tök normális két lábbal álló, földön álló ember vagyok. És igen, tehát, hogy nekem, én ezt nem veszem úgy alapvetésnek, hogy nekem ez járna, vagy ilyesmi. És...
De hát megdolgoztál érte.
Igen, de azért folyamatosan kell dolgozni. Nem az van, hogy az ember akkor lepottyan az ölébe, és akkor élvezi, és akkor... hanem ezt mindig után, tehát hogy ugyanúgy van, mint egy sportolónál, csak ott náluk ugye sokkal exaktabb és objektívebb ez az egész, de egy attól, míg egy sportoló megnyert egy olimpiát, akkor utána szerintem, ahogy kijön az éremmel a nyakában, már azon gondolkodik, hogy azért presszionálva van, hogy itt most hogy lesz tovább. Tehát, hogy amikor az ember elér egy bizonyos fokú figyelmet, sikert, stb., akkor egyúttal ugye a nyomás is növekszik, mert azt fenn kell tartani. És azt meg kell becsülni, hogy hogyan lehet fenntartani, meddig lehet fenntartani, és jó, szerencsére én még most kezdem igazán a lényegét a pályámnak szerintem, de azt látni kell majd, hogy meddig lehet, meddig érdemes csinálni, amíg olyan szinten tudok énekelni, hogy én azt szeretném. Na, ezt próbálom kifejezni. Hogy ugye nagyon sok művésznek nagyon problémás megállapítani, ahogy meddig érdemes még kimenni a színpadra, úgyhogy az méltó legyen. Nevet direkt nem fogok mondani, de volt olyan világsztár, aki már nagyon öregen is képes volt még kimenni a színpadra, és nem feltétlenül volt az már olyan, ahogy kellett volna. Szerintem ez nagyon fontos, hogy én legalábbis úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember úgy tudja abba hagyni, hogy nem a hanyatló időszakában van. De hát mondjuk ez az én saját véleményem, vagy ez így szeretném majd én csinálni, aztán persze sehogy, tehát nem akarok ítélkezni senki fölött, aki másként csinálja.
Szerintem ezt iszonyú nehéz lehet elengedni.
Ezt nehéz lehet elengedni, ez egyfajta drog. Tehát ez biztos, hogy egy drog, meg nehéz elfogadni az öregedést. Tehát ebben teljesen biztos vagyok, mert ugye a hang előregszik. És néha eszembe jut, hogy jó, hát akkor most én ennyi idős vagyok, akkor most még mennyi időm fogok... Tehát egy ilyenekhez szokott néha járni az eszem, hogy akkor most még mennyi van még nekem, hány éven van, akkor azt, hogy húristen is, mert ott gyorsan telik az idő, nem tudom, hogy neked...
Jaj, ne is mondd.
De hát még csak most kezdtem el, és közben már 12 éve, szóval
igen.
Annyira... presszionálva érzem magam néha.
Egyébként ez egy valós nyomás, és erről sok opera énekesnő számolt be, hogy a nőket a színpadon még jobban érinti. Tehát, hogy bizonyos kor után láthatatlanná válsz.
Hát hogyne. Nagyon sokszor csak azért, mert valaki, mondjuk, teljesen intakt módon énekel, tehát teljesen jól szól a hangja, és ereje teljében van, de azért, mert nem olyan fiatal már, simán kerülhet széljegyzetre.
Nekem most nem fogom tudni felidézni, de itt a VMN-en jelent meg interjúm, nem tudom a nevét, bocsánatot kérek, egy európai operaénekesnővel, aki tényleg nagyon nagy nemzetközi sztár, és azt mondta, hogy ő konkrétan látta, hogy melyik volt az az év, amikor elkezdtek az amerikai felkérései visszaesni, mert ott még jobb, tehát még nagyobb ez a nyomás, hogy az a lényeg, hogy nézel ki a színpadon.
Igen, tehát az a baj, hogy ez egy gyár. Tehát az opera, ez csúnyán hangzik, de ez egy gyár, és ez egy marketing gépezet, tehát ezt a gyárat a marketing gépezet pörgeti folyamatosan, és ebbe bele kell simulni. Tehát aki ebben a gyárban dolgozik, annak föl kell venni ezt a ritmust. És ehhez kell egy mentalitás, kell egy lelkiállapot, egy idegállapot, és kérdés, hogy meddig lehet bírni, mert engem sosem érdekelt igazából, hogy belesimuljak ezekbe a követelményekbe. Tehát, hogy én...
De talán egy picit szabadabban is mozoghatsz, vagy nagyobb a mozgástered úgy, hogy barokk fókuszú énekesnő vagy, úgy képzelem legalábbis.
Igen, ha bár most tényleg az ugye a közeljövő tervei között szerepel a repertoár bővítés. Most az kérdés, hogy fog menni úgy, hogy összeegyeztetem ezt a...
És akkor mi van még, mondjuk Mozarton túl, nem tudom, mit?
Belcanto.
Donizetti?
Aha, Belcanto felé szeretnék majd menni szépen lassan. Csak ezt tudatosan építem föl technikailag, tehát a tanárommal ezen tudatosan dolgozunk, tehát ezt nem lehet hirtelen Hübele Balázs módjára nyilván, hanem ez egy gondosan felépített terv, hogy akkor milyen szerepeken dolgozunk. Ehhez persze kell az ügynökségem is, aki segít abban, hogy olyan koncerteket keressünk, olyan koncert lehetőségeket, opera produkciókat, amikben tudok én is fejlődni.
És akkor van olyan, amire azt mondod már, hogy nem?
Van. Most kezdődött el igazán ez az időszak, amikor a nemek.
És ezt jól tolerálja a közeg?
Nem. Nem, nem. Főleg egy olyan embertől, aki amúgy addig nagyon szolgalelkű volt bizonyos szempontból. Ezt most úgy értsd, hogy velem nem bonyolult dolgozni egyébként, tehát én elég flexibilis vagyok.
Ezt tudom, ezt hallom.
Tényleg?
Igen, ezt mondták nekem.
De az biztos, hogy amikor valamit nem értek, akkor kérdezek, tehát és addig, amíg nem magyarázzák el, addig nem tágítok.
És azért a barokk az egy nagyon jó terep a különleges rendezői megoldások tekintetében, tehát ott azért látunk, én ezt nem pejoratíven mondom, de látunk meredek dolgokat a barokk opera rendezésekben.
Hát azért tudok mesélni. BMX-ezni 8-asokban a színpadon, miközben éneklem az áriámat.
Várj, neked kellett
BMX-ezni. Nekem kellett BMX-ezni egy platformcipőben. Egy ilyen, tehát szerintem egy ilyen ócska kínai ilyen izé, tehát szerintem életveszélyes volt, kérdeztem a rendezőt, és nem, és hogyha behajtok az árokba, vagy valami, Isten. Tehát hogy én nem vagyok egyáltalán ilyenekben jó, gordeszkázom is kellett egyébként. Aztán ennek ez elmaradt a Covid miatt.
Most mondjam, akkor ezért nem Istennek. Láttam, mert azért ennek biztos, hogy lett volna hírértéke.
Nem, ez az a gyomorgörcsöm volt. Ettől hát a produkciótól nagyon-nagyon gyomorgörcsöm volt, mert csupa olyan dolgot kellett a színpadon csinálnom, az éneklésen kívül, amihez egyébként semmi affinitásom. Gördeszka, mit tudom én, ilyen rollerrel ide-oda menni. De a BMX volt a René
papi milyen jól, ő már tudta volna a roller, csak hát a hangfaj az nem azonos.
És akkor mondták, hogy akkor énekeld az árjádat, és akkor ilyen 8-as alakzatokba kell BMX-el körbe-körbe menni. És akkor azt lement a próba, és én még maradtam BMX-ezni, mert nem, tehát hogy mondtam, hogy ezt muszáj gyakorolnom, mert ezt nem. Tehát az igen, tehát vannak meredek dolgok valóban.
Hát igen, ez persze nézői szemmel amúgy marha izgalmas, hogy van egy eleve csodálatosan szép zenei anyag, és akkor mellék kapsz valamit, ami állati, újszerű, izgalmas. Kicsit úgy érzem, ezt túl is tolják azért néha, tehát hogy könnyű siker a barokk operát formabontó módon megrendezni. Tud is félre menni ez, de azért láttunk már az utóbbi években nagyon-nagyon szuper rendezéseket is, de azért ez...
Egyébként, hogy ha már nagyon ki kell emelni rendezőket, akik szerintem baromi jól megcsinálnak egy-egy barokk operát, Klaus Guth nevét szeretném említeni, és Robert Carsonét, mind a kettőkkel volt szerencsém dolgozni. Graham Wickkel is, aki egyébként idén halt meg, Covid-ban sajnos. De ő is egy csodálatos rendező volt. Ő még a régi stílusú, vonalas, régi igen. Vonalas, de fantasztikus. Tehát Klaus Guth teljesen minimális mozdulatokkal, minimális díszlettel, minimális minimalisztikus módon tud megrendezni egy operát úgy, hogy az így csontig hat. Szóval nem, tehát hogy én azt mondom, hogy tök jó BMX, meg minden, tehát hogy meg minden tök jó, meg bármi lehet amúgy jó a színpadon, meg bármi működhet, hogyha tényleg szükséges a kifejezéshez. De nem feltétlenül kell ilyesmit csinálni ahhoz, hogy egy operaadás jó legyen. És ezt Klaus Guthnál abszolút lehet látni, hogy teljesen egyszerű dolgokat, majdhogy nem eszköztelenül dolgozik néha, és ez fantasztikus.
Hát hat a zene.
Nem akarja magában megölni a zenét. Nem akarja, hanem megtámogatni akarja a zenét. Meg ő egyébként egy nagyon spirituális valaki, tehát volt neki egy érdekes rendezése a Theater an der Windben, Bécsben, a Händel Messiás című oratóriumát, ami ugye egy oratórium, tehát azt azért nem feltétlenül szokták megrendezni, és rendkívül kíváncsi voltam, és a színpad folyamatosan forgott, és egy ilyen, úgy gyakorlatilag olyan volt, mint egy ilyen reinkarnáció, tehát, hogy egy ilyen különböző életeket jelenített meg, egy ilyen nagyon, egy nagyon transzcendens dolog volt az egész, és mondtam neki aztán pár évre rá, amikor dolgoztam vele, hogy én ezt láttam, és nagyon meghatott, és nagyon megsirattam ezt az eladást, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy ezt mondom, nagyon jól esik neki, mert ezt azért csináltam, mert akkor halt meg az édesapja, és annak a hatása érződik. Tehát, hogy ebben az állapotban ő rendezte meg ezt az előadást, és látod, hogy érződik, tehát egy rendezésen is érződik, hogy valami történt ott, valami különleges állapotban történt ez, és szóval átjön.
Mm. Hát lejárt az időnk, sőt, bármeddig tudnék veled beszélgetni, most erre jöttem rá, de el kell köszönnünk most. Magunknak, nézőknek, hallgatóknak azt kívánom, hogy sok ilyen különleges pillanatunk legyen még veled a színpadon.
Covid-mentes évadot.
Igen, te legyél a színpadon, mi a nézőtérem, mert mindenkinek az a jobb. És neked pedig meg azt kívánom, hogy olyan irányba alakuljanak a felkéréseid, amilyenben a hangod meg te szeretnéd.
Nagyon szépen köszönöm. Legyen így.
Köszönöm, hogy itt voltál velük.
Köszönöm.